Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Szemülvesz Ignácra, az anyák megmentőjére emlékezünk. Korai fázisban kimutatható a demencia. Nagy lelki erő szükséges a Mars utazáshoz. Vas eső hullik az égből egy távoli bolygón. A világűrből közvetítenék, hogy mi történik a Földön. Okos megoldások a nagyvárosi szemét problémára, és mesterséges bőrrel lehetnek emberibbek a robotok. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy érdekes felfedezés, a modern fizika alapjait lefektető ritka könyvre bukkantak Korzikán. Sir Isaac Newton úttörőművére bukkantak a kutatók a korzikai Ajaccio városának könyvtárában. A rendkívül értékes ritkaság a Principia első kiadása bemutatja az angol fizikus, matematikus, csillagász három mozgás törvényét, amelyek forradalmasították a fizikát. Newton 1687-ben latinul írta életének egyik legfontosabb művét, a természetfilozófia matematikai alapelveit, amelyben a klasszikus mechanika és a gravitáció alaptörvényei szerepelnek. A könyvet a legtöbbször csak egyszerűen Principia néven emlegetik. Az értékes kötet ritka, első kiadása eddig egy korzikai könyvtárban rejtőzött, amelyet Bonaparte Napóleon egyik testvére alapított. Az egyik tudományos online portál szerint a 17. századi kiadvány a nagy könyvtár egyik magas polcán hevert. Úgy érezte maga, mint aki a Szent Grálra talált rá, ami a felső polcokon rejtőzött, mondta el a könyvtár örökségvédelmi igazgatója, aki a könyvet felfedezte. A borítója kissé sérült, ám a belseje tökéletes állapotban van. Ez a modern matematika alapköve. A legenda szerint Newtonnak a gravitációs és mozgási törvényekkel kapcsolatos vizsgálata akkor kezdődött, amikor egy alma a fejére esett az angliai Granthamben. Noha a történet valódiságát sokan megkérdőjelezik, a történészek szerint a tudós Cambridge-i egyetemen töltött hallgatói évei rendkívül gyümölcsöző időszakot jelentettek. A most felbukkant igen értékes könyv bemutatja a Newton törvényeket, mint a klasszikus mechanika alaptörvényeit. Az első a tehetetlenség törvénye, ami kimondja, hogy minden test megtartja a mozgás állapotát, azaz nyugalomban marad, vagy éppen meglevő sebességével egyenes vonalú egyenletes mozgással halad, egészen addig, amíg valamilyen erőhatás a testet mozgás állapotának megváltoztatására nem kényszeríti. A második törvénye annak a megállapítására szolgál, hogy a test gyorsulása egyenesen arányos a testre ható erővel, míg Newton harmadik tézise az erő ellen erő törvénye. A ritka első kiadások nem véletlenül képviselnek a mai napig igen nagy értéket a gyűjtők körében. Csak érdekességként egy aukción 2016-ban 3,7 millió dollárt, mintegy 1 milliárd 117 millió forintot adtak a Principia egy másik, szintén latin nyelvű és első kiadású példányáért. Ez volt akkoriban a legdrágább nyomtatott tudományos könyv, amelyet valaha aukción értékesítettek. A szakemberek szerint az Ajaccio-i könyvtárban most felbukkant példány is legalább ilyen értéket képviselhet. Ennyi tehát arról, hogy Newton úttörő művére bukkantak Korzika egyik könyvtárában. A folytatásban pedig következzen egy magyar orvos, Szemülvesz Ignác, az anyák megmentője, és hallhatnak arról is, hogy korai fázisban kimutatható a demencia. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben Szemülvesz Ignácra, az anyák megmentőjére emlékezünk itt a tudomány mai állásában. Sok betegség elkerülhető alapos kézmosással. Ma már elképzelni is nehéz azokat az időket, amikor akár sebészek is mellőzték a kézmosást, kézfertőtlenítést. Ennek fontosságát ismerte fel a magyar orvos, aki Budán született 1818-ban. 1844-ben kapta meg doktori, majd pár hónappal később szülészmesteri oklevelét, egy évvel később pedig sebészmesterré avatták. Felismerte, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok okozzák, azzal, hogy kézfertőtlenítés nélkül mennek át a szülészeti osztályra, és ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálják a várandós nőket. Világossá vált számára, hogy ez volt az oka annak, hogy a pusztán bábák által kezelt várandós nők körében sokkal ritkább jelenség volt a gyermekágyi láz, mint az orvosok és orvostan hallgatók által is kezeltek között. Bécsben, majd 1851-től a közkórházként működő Pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként kimutatta az aszeptikus, vagyis fertőzést megelőző eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészetben. Kötelezte az orvosokat, az orvostan hallgatókat és az ápoló személyzetet a szülészeti osztályokra történő belépés előtti klóros kézmosásra, majd kötelezővé tette az egyes betegek vizsgálata közötti klóros kézmosást is, ami könnyékig körömkefével végrehajtott negyedórás procedúra volt. Intézkedései népszerűtlenek voltak, kollégái a meglátásait és a statisztikai bizonyítékokat semmibe vették. 1860-tól publikálta német nyelven, könyvben és nyílt levelekben is nézeteit a gyermekágyi láz kórtanáról, melyek szintén elutasítást váltottak ki a szakma részéről. Csak a 19. század végére kezdték lassan belátni az igazát. A mikroorganizmusok felfedezése Louis Pasteur munkássága hozta meg az áttörést. A kiváló orvos sírja ma a róla elnevezett Orvostörténeti Múzeum egykori szülőháza udvarának oldalfalában található. A Budapesti Orvosi Egyetem 1969 óta viseli a nevét. Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseinek 1847 és 1861 között nyomtatott formában megjelent egyes dokumentumait 2013-ban az UNESCO a világemlékezet részévé nyilvánította. Semmelweis Ignác magyar orvosra, az anyák megmentőjére emlékeztünk az elmúlt percekben, aki felismerte a kézfertőtlenítés jelentőségét. Érdemes erre figyelni napjainkban is, sok betegség megelőzhető így. A folytatásban pedig még mindig orvostudomány, korai fázisban kimutatható a demencia. Egy új teszttel a nyálból korán felismerhető lehet a demencia egy kutatás szerint. Évtizedekkel azelőtt, hogy az Alzheimer-kór első tünetei megjelennek, az agyszövet már elkezd változni. Már ekkor el kellene kezdeni a terápiát, amely késlelteti vagy megakadályozza a betegség kialakulását, vélik a szakértők. A képalkotó eljárásokkal készített agyi felvételek sugárterhelést jelentenek, a gerincvelői folyadék vizsgálatának pedig előfeltétele a gerinccsapolás. Egyik eljárás sem alkalmas korai diagnózis felállításához nagy létszámú páciensnél. A közelmúltban a kutatók felfedezték azonban, hogy a nyál molekulái vagy bizonyos baktériumai jelezhetik az Alzheimer-kórt. A Freiburgi Egyetem tudós csoportja egy lehetséges jelzőanyagról, vagyis biomarkerről számolt be az egyik szaklapban. A kutatók egy 78 résztvevős vizsgálatban megállapították, hogy a nyál baktérium flórájának összetétele az Alzheimer-kór súlyosbodásával megváltozik. A különböző súlyosságú kognitív zavaroktól szenvedő paciensek mellett kontrollcsoportként partnereik szerepeltek. Fogínygyulladások kórokozói kisebb számban fordultak elő, ahogy egyre súlyosabb volt a kognitív betegség, miközben a száj baktérium flórájának más organizmusai, mint a leptotrichia, nagyobb számban jelentkeztek. Egyéb gyulladások biomarkerei nem mutattak különbséget. A kutatók arra következtettek, hogy a nyál összetétele lehetővé teszi az Alzheimer-kór korai felismerését. Korai fázisban kimutatható a demencia, erről hallottak az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti témánk, hogy nagy lelki erő szükséges a Mars utazáshoz. Hogy miért? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Nagy lelki erő szükséges a Mars utazáshoz. Ez tehát a következő témánk. Fontos, hogy az űrhajósokat megvédjük a fizikai sérülésektől. Egyre jobb és biztonságosabb rakétákat és űrhajókat építünk. Megfigyeljük, hogy milyen hatással van az emberi szervezetre a mikrogravitáció és a hosszú távú ionizáló sugárzás. Mérjük, mi történik a nemzetközi űrállomáson lakókkal. Csak hogy az űrutazásnak, főleg ha hosszú távú, fontos pszichológiai vonatkozásai is lehetnek. Ennek tesztelésére valók a földi izolációs kísérletek és az analóg kutatások. Ha végre tényleg eljutunk a Marsra, az legalább másfél éves űrutazást jelent majd, amelynek jelentős részét egy kicsi, zsúfolt, levegőtlen helyen töltik majd az űrhajósok minimális személyes térrel. Mindez nem csak fizikailag, hanem mentálisan is hat majd rájuk, méghozzá úgy, ahogyan azt senki sem tudja elképzelni, aki nem volt még hosszú távon, szinte élhetetlen körülmények között összezárva emberekkel. Éppen ezért az űrpszichológia egyre fontosabb tudományággá válik, már csak azért is, mert a mindennapi életünkre is kihatnak az eredményei. Az űrpszichológia nagy vonalakban négy témakörrel foglalkozik, a legénység teljesítményével, az egymás közötti kapcsolataival, az egyéni tünetekkel és szindrómákkal, valamint a pozitív pszichológiai törekvésekkel. Az izolált környezetnek két fajtája létezik. Az első az olyan elzárás, ami az emberi túlélésre alkalmas, tágasabb, de mégis zárt. Ilyenek a börtönök, a hajók, a kolostorok, az olajfúrótornyok és bizonyos esetekben az űrszimulációk is. A második izoláció típus az extrém környezeteket takarja. Ide tartoznak a tengeralattjárók, a sarki kutatóállomások és az űrhajók is. Jellemzően a földi analóg kísérletek, amelyek mondjuk nem is a marsi vagy holdi érettereket vizsgálják, az utóbbihoz tartoznak. Az Európai űrügynökségnek erre a célra saját kutatóbázisa van az Antarktiszon. A pszichológusok többféle stresszfaktort különböztetnek meg, közülük például kivéthetetlenek az olyan fizikai hatások, mint a súlytalanság, az ionizáló sugárzás, a sötétség-világosság ciklikus megváltozása, például a nemzetközi űrállomáson minden másfél órában napfelkelte van. Valamint nem mindegy az sem, hogy milyen egy űrhajó levegőjének a minősége, hiszen mikrogravitációban azt is jóval nehezebb tisztítani. Ezekkel szemben a pszichológiai faktorok már sokkal kevésbé mérhetőek és kiszámíthatóak. Például a bezártság, a monotónia, a személyes konfliktusok mind befolyásolhatják egy misszió alakulását. A nem természetes körülmények a kognitív teljesítő képességet is csökkenthetik, és egy rosszul összerakott csoport hátráltató tényező lehet egy expedíció sikerére nézve. Hosszas kutatások kimutatták, hogy a két fős személyzet a legrosszabb változat. Sokkal ideálisabb, ha minél több főt számlál egy csapat, de lehetőleg páratlanul legyenek, hogy a vitás kérdéseket rendezni lehessen. Nehézséget jelenthet, ha már nem látszik a Föld, de mivel van, akinek a világűr látványa nagyobb élmény, mint amekkora szorongást ez jelent, ezért olyan embereket kell például a Marsra küldeni, akiknek a pszichológiai tesztje ezt az eredményt adja. Ennél némileg gyakoribb példa az űrhajózáson kívül a hétköznapokra is átültethető az úgynevezett áttelelési szindróma, amit 1971-ben írtak le először tudományosan. Ezt már a sarki kutatóállomásokon is meg lehet figyelni az áttelelő csapatoknál. Az emberek rosszul alszanak, a reakció idejük lelassul, semleges érzelmek kezdenek eluralkodni rajtuk, amik az izolációban töltött idő felénél kezdenek felerősödni, és a háromnegyedénél csúcsosodnak ki, utána pedig enyhülnek. Ez az úgynevezett harmadik negyedbeli érzelmi diszfónia, vagy Q3 szindróma, ami bármilyen időintervallumra érthető. Mindegy, hogy valaki két hétig vagy hónapokig van bezárva egy adott, nem változó csapattal. És a képzeletbeli marsutazás után maradunk még az űrben, a vas eső hullik az égből egy távoli bolygón, és szó lesz arról is, hogy a világűrből közvetítenék, hogy mi történik a Földön.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy vas eső hullik az égből egy távoli bolygón. az égitest a Földtől egy 390 fényévnyi távolságra fekvő csillag körül kering. A Genfi Egyetem tudósa David Ehrenreich által vezetett nemzetközi kutatócsoport az egyik tudományos folyóiratban számolt be a VASP-76b jelű bolygóról, amely a halak csillagképben kering. Eközben egyik oldala folyamatosan a központi csillag felé fordul, és több mint 2400 Celsius fokos. Éjszakai oldala 1000 Celsius fokkal hűvösebb. A szélsőségesen nagy hőség miatt még fémek is elpárolognak a felszínéről, közölte az egyetem közleményében. Az így elpárogott vas is a légkörbe kerül, ahogy felkapják azt az erős szelek, amelyeket a nappali és éjszakai oldal közötti nagy hőmérséklet különbségek okoznak. A szelek elviszik a vasgőzt a mintegy 1500 Celsius fokos éjszakai oldalra, ahol kondenzálódik és esőként lehullik. A felfedezést a kutatók az Európai Déli Obszervatóriumnak a chilei Akatamá-sivatagban lévő nagyon nagy teleszkópjára szerelt új műszer segítségével tették. Az adatok szerint a szürkületi zónában, amely az estének feleltethető meg, van vasgőz, a reggeli szürkületben viszont nincs. Eszerint az éjszakai oldalon hullik a vas eső, írja a Genfi Egyetem, amely a speciális megfigyelő szerkezetet egy nemzetközi kutatócsoporttal együttműködve fejlesztette ki. Eredetileg a tudósok a naphoz hasonló csillagok közelében kerestek exobolygókat, vagyis naprendszeren kívüli planétákat. Kiderült azonban, hogy az új eszközzel a már ismert exobolygók tulajdonságai is alaposan meghatározhatóak. Ennyit tehát arról, hogy vas eső hullik az égből egy távoli bolygón, és a folytatásban egy másik érdekesség következik a világűrből, innen közvetítenék, hogy mi történik a Földön. Egy brit vállalat 5 darab mikroműholdat állítana Föld körüli pályára, majd az azokra szerelt kamerákkal közvetítenék a Földön zajló eseményeket. Ha minden a tervek szerint alakul, a jövő évtől egy különleges műholdas hálózat kezdheti meg a működését a világűrben. A vállalat olyan mikrohullámú sütőméretű eszközöket akar Föld körüli pályára állítani, amelyek fedélzeti kamerái 4K-s, vagyis nagyon jó minőségű videót készítenének a bolygónkról. A cél, hogy a rendszer valós időben közvetítse mindazt, ami a planéta felszínén történik. A cég néhány 4K-s kamerája már fent kering a világűrben, azok orosz műholdakon kaptak helyet. Egyébként már láthattunk egy videót az interneten tavaly májusban arról, hogy milyen felvételeket tudnak velük készíteni. A vállalat azt tervezi, hogy a saját szatellitjeit 2021 közepén állítja majd pályára, írja a brit közszolgálati portál. Minden egyes műholdon 4 kamera kapna helyet, amire azért van szükség, hogy a látottak minél teljesebb élményt biztosítsanak. A széles látószögű egység egyetlen pixele 250 métert fed majd le, míg a teleobjektívnél ugyanez az egység 1,5 métert jelent majd. A projektben litván szakemberek is részt vesznek, ők tervezik az 5 darab műholdat, az ezeken helyet foglaló kamerákat pedig a britek fejlesztik és telepítik majd. A közvetített videót a műhold fedélzetén tömörítik majd, így nem lesz szükség nagy sávszélességre ahhoz, hogy le tudják azt sugározni a Földre. A szakemberek szerint a videók segítségével sokkal könnyebb lesz megérteni, hogy mi történik a Föld egyes adott területén. Az égi csatorna a tervek szerint nem csak a tudósok számára lesz elérhető, egy mobilos alkalmazást is készítenének hozzá, így a nagy közönség is bármikor megnézhetné, hogy mi zajlik épp a világban. Érdekes technikai megoldást tehát a világűrből közvetítenék, hogy mi történik a Földön, és a folytatásban még mindig technika, néhány okos megoldást ismertetünk a nagyvárosi szemét problémára, amely egyre nagyobb gondot okoz.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a folytatásban most okos megoldások következnek a nagyvárosi szemét problémára. A világ kétségtelenül hatalmas problémával néz szembe. Becslések szerint évente 2000 milliárd tonna hulladék keletkezik. Ez a gízai nagypiramis súlyának megfelelő mennyiség naponta. A növekvő városi népesség a hulladék gazdálkodás területén is kihívások elé állítja a nagyvárosokat. Egyre több település fordul az új technológiákhoz, hogy költséghatékony módon oldják meg a problémát. A nem összegyűjtött szemét számos veszéllyel járhat. Eltömítheti a csatornákat, áradásokhoz és vízben terjedő betegségekhez vezethet. A szeméttelepeken hagyott szerves anyagok pedig levegő hiányában nem képesek gyorsan lebomlani. Ezáltal metángáz termelnek és felgyorsítják a klímaváltozást. Dánia fővárosában, Koppenhágában nemrég megnyitottak egy innovatív erőművet, amelynek tetején egy hó nélküli mesterséges sípályát alakítottak ki. A fosszilis tüzelőanyagok helyett hulladékot égető üzem évente 450 ezer tonna szemetet képes energiává átalakítani. Továbbá 30 ezer háztartásba szállít villamos energiát, és 72 ezer ember számára biztosítja a fűtést. Noha az égés során így is történik széndioxid kibocsátás, a város egy olyan rendszer kialakítását tervezi, amely az égetési folyamat során felszabaduló széndioxid felfogását, majd annak tárolását vagy egyéb célú felhasználását is biztosítja. Amellett, hogy egy nem használt erőforrást hasznosítanak, a megoldás csökkenti a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünket is. A beruházás továbbá segíti a dán főváros azon törekvését is, hogy 2025-re a világ első széndioxid semleges városává váljon. Etiópiában, Kínában és Vietnámban is hasonló hulladékból energiát előállító üzemekkel kísérleteznek. Ugyanakkor ennek a technológiának is megvannak a maga korlátai. Ahhoz, hogy egy település igazán kamatoztatni tudja az ilyen típusú erőmű előnyeit, először is megfelelő infrastruktúrára és egy már jól működő begyűjtő rendszerre van szüksége. Más települések az utcákon kezdik a munkát. Mesterséges intelligencia és automatizálás segítségével osztályozzák az újrahasznosítható anyagokat, és szenzorok segítségével csökkentik a kidobott szemét mennyiségét. Például Szingapúrban vagy a dél-koreai Szöulban intelligens, napenergiával működő szemeteseket telepítettek az utcákra. A kukák tömörítővel is fel vannak szerelve, ami lehetővé teszi, hogy még több szemetet tároljanak. Ha a tartály megtelt, a szenzorok jelzik ezt a központnak. Az ENSZ szerint 2050-re a világ népességének 68%-a városi területen fog élni, ami igen megterhelő lesz a meglévő infrastruktúrák számára. Jelenleg az a bevett szokás, hogy a különféle hulladékok összegyűjtését más-más járművekkel végzik. Ehhez azonban sok teherautóra van szükség, ami hozzáadott költségeket és nagyobb forgalmat jelent. Az is probléma, hogy sok európai városban nagyon szűkek az utcák, és nincs elég hely a hulladékgyűjtő járművek számára. Ennek elkerülésére Norvégia fővárosa egy okos modell dolgozott ki. 2012 óta osztó lakosai különböző színű zsákokat használnak a különféle hulladékokhoz, és azokat egyszerre gyűjtik össze a kukás autók, majd a szállítmányt egy optikai válogató üzembe viszik. Itt egy kifinomult optikai leolvasó rendszer ismeri fel a kommunális hulladékot tartalmazó zöld zsákokat és a műanyag szemetet tartalmazó kék zsákokat. Ez a megoldás körülbelül 98%-os pontossággal képes beazonosítani a zsákok színét. Osztó szerint a hatékonyabb szétválasztás és a lakossági tájékoztató kampányok pozitív hatással voltak az emberekre, és csökkentették az egyes háztartások által kidobott mennyiségeket, valamint növelték az újrafelhasznált és újrahasznosított mennyiséget is. A háztartási hulladékok 37%-át hasznosították újra 2018-ban, míg 2004-ben mindössze 10%-ot. Egyre több megoldást találnak ki tehát a nagyvárosi szemét problémára, erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban nem sokára még egy előremutató technológia következik. Mesterséges bőrrel lehetnek emberibbek a robotok, hogy hogyan? Mindjárt kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Mesterséges bőrrel lehetnek emberibbek a robotok. Ez tehát a következő témánk a tudomány mai állásában. Még egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz a gépek, hogy az érintés érzékelés képességével rendelkezzenek. A Müncheni Műszaki Egyetem kutatócsoportja olyan mesterséges bőr kifejlesztéséről számolt be, amely segítségével a gépek is képesek érzékelni a fizikai érintéseket és reagálni azokra. Ezekre a funkciókra pedig egyre nagyobb szükségük lesz, hiszen egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek az emberekkel. A gyártó 2017-ben globálisan 10 000 munkavállalóra számítva 85 ipari robotot alkalmaztak. Egy elemzés pedig azt prognosztizálja, hogy 2021-ig az ipari robotok globális kínálata évente 14%-kal emelkedik majd. A dolgozókkal való közös munkavégzéssel kapcsolatban azonban komoly aggályok is felmerülnek, például, hogy miként lesznek képesek a gépek biztonságos interakciókra. A jelenlegi robotoknak egyáltalán nincs tapintási érzékelésük, mondta Gordon Chang professzor, a müncheni kutatócsoport egyik tagja. Ezek a szerkezetek akkora erőkifejtésre is képesek, ami súlyos sérülést okozhat. A munkaadóknak tehát meg kell arról bizonyosodniuk, hogy a gépek tudatosan mozognak a környezetükben, és jól navigálnak a dolgozók között. Az érintés lehetővé teszi, hogy biztonságosan lehessen robotokat működtetni, azáltal, hogy képesek lesznek érzékelni a nem látható akadályokat is. Továbbá az is cél, hogy egy adott feladatot a megfelelő erőkifejtéssel végezzenek el, anélkül, hogy tárgyakban, másokban vagy akár saját magukban kárt tennének. A speciális érzékelő bőrfelület lehetővé teheti azt is, hogy a jövőben robotokat is tudjanak alkalmazni gondozói, egészségügyi és kísérői feladatok elvégzésére. A szintetikus bőr kifejlesztéséhez a kutatók először megfigyelték az emberi test működését. Az ember körülbelül 5 millió bőrreceptorral rendelkezik, ezek észlelik a testfelületen történő hatásokat és jeleket küldenek az agynak. Az agy azonban nem képes egyszerre az összes információt feldolgozni, ehelyett az idegrendszer fontossági sorrendet állít fel az új impulzusok között. Ennek utánzására a kutatócsoport egy H1-nek elnevezett humanoid autonóm robotot több mint 13 000 érzékelővel fedett be, a vállaktól egészen a lábujjakig. A szenzorok képesek érzékelni a hőmérsékletet, a gyorsulást, a közelséget és az érintést. Ezek a tényezők alapvető fontosságúak, hiszen ettől is lesz az emberek közötti interakció nagyon biztonságos. A kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy olyan kisebb érzékelőket fejlesszenek, amelyeket nagy mennyiségben is lehetne gyártani. Akadnak azonban olyan tudósok is, akik szkeptikusak a gyártás volumenét illetően, mert a szenzorok magas költsége, valamint azok sérülékenysége komoly akadályokat jelent a tömeggyártás számára. A szakemberek évek óta dolgoznak egy olyan technológia kifejlesztésén, amely mesterségesen lehetővé teszi a tapintható érzékelést. A Northwestern Egyetem egyik csapata nemrég olyan vezeték és akkumulátor nélküli intelligens bőrről számolt be, amely a virtuális élményeket, például a számítógépen történő hívásokat tehetné még valósabbá. A müncheni egyetem professzorának pedig sikerült leküzdenie egy fontos problémát, ami eddig megakadályozta az érintés-érzékelés kifejlesztését. A korábbi kísérletek során ugyanis hatalmas számítógépes kapacitásra volt szükség ahhoz, hogy feldolgozzák a mesterséges bőrsejtjeiből érkező jeleket. Az ő rendszerük azonban csak abban az esetben küld jeleket, ha az adott sejtet valami aktiválta. Ennek köszönhetően a rendszert nem terheli túl a sok adat, és képes úgy működni, mint az emberi idegrendszer. A folyamat hasonló ahhoz, amikor felveszünk egy kesztyűt. Először érezni fogjuk a kezünkön, de egy idő után már nem veszünk arról tudomást, hogy rajtunk van. Az előbb vázolt tulajdonságok lehetővé tennék a robotok számára, hogy pontosabban tudják érzékelni a környezetüket, és úgy tudjanak kapcsolatba lépni az emberekkel, hogy előrelássák, illetve elkerüljék a baleseteket. Érdemes megnézni, van egy kis film az interneten erről a robotról, tehát mesterséges bőrrel lehetnek emberibbek ezek a szerkezetek. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmet!